Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés legfrissebb ropogós száma Borsos Attilával és Ágai Kisandrással, és végre női Bajnokok Ligájával. Csak kiböjtöltük. Elkezdődött, és hát nyilván meg kell adni a tiszteletet, meg amúgy is. Hál' Istennek sikerélmény, pozitív történet, a Győr ugye úgy kezdte ezt a szezont, ahogy az címvédőhöz illik. Bár volt egy nagyon rövid momentuma ugye ennek a mérkőzésnek is, amikor úgy azt lehetett érezni, hogy hoppá, azért itt még néha csikorog a gépezet, na de hát egyébként meg mikor csikorogjon, hanem az idény elején, de hát azért a vége egy nagyon biztos, magabiztos győzelem lett.
Így van, azt hiszem, hogy a Győr azt hozta az első mérkőzés, amit nagyjából vártunk tőlük, ugye egy igen fiatal, rutintalan Sävehof került az útjába, akik az láthatóan az első negyed órában, vagy 10 percben teljesen Audi Arena hatása alá kerültek, mert nem nagyon tudtak jót csinálni, és ott úgy nézett ki egy picit, hogy húha, ez egy komolytalan meccsé válik, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon kulturált, jó kis kézilabdát játszott ez a fiatal svéd csapat, és ahogy elment a kezdeti megilletődöttségük, elkezdtek azért normálisan játszani, és a Győrtől pedig azt láttuk, amit mondhatnám, hogy vártunk, mert az utóbbi időben is ezt látjuk tőlük a bajnoki mérkőzéseken is, hogy bizonyos periódusokban azért elég sok hibával játszanak, elég sok olyan megoldást választanak a játékosok, amelyik nem teljesen adekvált a szituációhoz. Itt kiemelném talán Enze Minkót, akin éreztem a leginkább azt, hogy annyira akart gyorsan és jó dolgokat csinálni, hogy jó párszor túlerről kötte a dolgokat, de egy picit a többire is ez igaz, és azért szerintem avval küzd egy kicsit a Danyi Gábor is, hogy kezelje azt a fajta jelenséget, hogy ugye sok játékos, mikor bekerül a pályára, akkor nagyon akarja mutatni, hogy...
Erről sokat beszéltünk a Veszprém kapcsán.
A Veszprém szindróma, mondhatjuk így talán. Csak azért ezért kisebb a konkurencia, azért kevesebb játékosuk van, mint a Veszprémnél.
Kevesebb játékosuk van, és vannak kifejezetten fiatal játékosok, vagy kicsit a pályafutások végén lévő játékosok, akiknek nem jelent problémát, hogy 10-15 percet játszanak. Ugye erről beszélgettünk, hogy Veszprémben gyakorlatilag egyik kategóriából sincs, ott csak versenylovak vannak, akik szét akarják szaggatni az istrángot. De hát majd megoldja ezt. Davis kicsit könnyebb dolga van. Danyi Gábornak van egy-két poszt, erről beszéltünk. Jobb szél. Na ott meleg
a helyzet. De most még nem is azt mondanám, hogy a jobb szélen nem annyira éreztem azt, hogy túl gyorsan akarják a dolgokat megoldani. A jobb szélen inkább azt éreztem, hogy egy picit ugye mindenki helybe fut a padon, hogy mikor jövök én, és akkor mikor bejön, akkor pont elrontja. Tehát a Faluvég is úgy kezdett, hogy azt hiszem kettőt kihagyott.
Bódi is úgy kezdett,
és akkor utána... Hát ő volt a kezdő.
Ő az utolsót hagyta ki, igen.
Ő volt a kezdőjátékos, tehát neki kevésbé volt ez stresszes. De hát ez szerintem pillanatnyilag nem egy olyan nagy gond. Valahogy le kell menedzselni ezt a három jobb szélsőt, de a belső posztokon ott forgatta a játékosokat ugye Danyi Gábor, és azért érezhető, hogy néha egy picit az egyéni eskedés eluralkodik a csapatjáték felett, illetve néha meg pont az ellenkezője van, amikor kellene egyedül megoldani, akkor a túlzott kollektivitásba van a hiba, de hát azt hiszem, hogy ez tényleg az a periódus, amikor ezt lehet csiszolgatni, és hát ha végignézzük a Győrnek az Európa Kupában a programját, akkor azt mondhatjuk, hogy hát tényleg februárig lehet csiszolgatni, mert addig nem lesz komoly mérkőzés. Ugye a gyakorlatilag a három ellenfelük, a Banik Most, a Ljubljana és a Sevehof egy kategóriát jelent. Láttuk ugye, hogy a Ljubljana, akiről azt gondoltuk, hogy talán egy picit jobb, mint a többi, kikapott otthon egyből a Banik Mosttól, tehát azért az mindent elmond a játék erejükről. Úgyhogy itt tényleg az van, hogy nyugalomban lehet próbálgatni a dolgokat, a játékosok folyamatosan játékba lendülhetnek, és hát egyébként azóta volt egy bajnoki mérkőzésük, ahol továbbra is ugyanazt láttuk tőlük, hogy a Békés Csabán, ahol egy fél időt egy abszolút szoros meccset játszottak a Csabával, és akkor utána a második fél időben nyilván a nagyobb variációs lehetőségnek, meg a fizikai fölénynek azért felörölték a csabaiakat, de amíg az ellenfelek tudják fizikailag tartani a lépést, addig nem érvényesül jelenleg még a Győrnek a nagyobb játéktudása, de hát egy meccset nem kell kétszer megnyerni, tehát vagy kétszeresen megnyerni, elég mindig.
Igen. Simán. Értenek még nagyon Győrben, ez nyilván a menedzsmentet, Barta Csabát dicséri, vagy én nem tudom, vagy ez a véletlen művet, de nyilván nem, hogy nagyon jó embereket is igazolnak, tehát amellett, hogy jó játékosok, iszonyatosan jó csapatemberek, ugye Rótról is hallottuk, Amorim, meg látjuk az egész csapatot, és most ide jött Beatrice Edvis, nem tudom, láttad, de M4 kézilabda magazinjában nyilatkozott meccs után. Először is olyan jól nézett ki, de tényleg én ugye pályán most mondjuk őszintén, de eszébe nem jön az emberek, hogy ez egy dekoratív szép nő is. Olyan szépen meg volt csinálva, de komolyan, és annyira helyes volt, ott elég hosszasan beszélt, egy annyira édes ember lehet, ez kiderült ebből a 10 percből is, meg én ezt hallottam a győri vezetőktől is, hogy olyan egymásra találás volt gyorsan a játékosok, meg a klubvezetés, meg közte. Nagyon jó érzékkel nyúlnak ebbe bele.
Nyilvánvaló, hogy ez egy szempont a játékosok kiválasztása.
De a közösségnél nagyon fontos.
Persze. És
női közösségnél meg különösen.
Ugye a Győrnek azért hozzá kell tenni, hogy megvan az a helyzeti előnye szinte az összes klubban a világon, hogy nem kell nagyon fűzni a játékosokat, hogy jöjjenek hozzá, hanem inkább a játékosok alapállásból, ha a Győr hívja őket, akkor már repülnek is, tehát nyilvánvaló, hogy úgy tudnak válogatni a legtöbb esetben, hogy egy alapmotivációval van a játékos felvértezve, hogy én Győrbe akarok jönni, és akkor az már félig egy nyert helyzet. Egyébként a Beatrice Edvisre külön rátérve, az ő története egy nagyon furcsa vagy különleges történet, hiszen talán egy 3 vagy 4 éve ő egy teljesen ismeretlen játékos volt, még a francia ligában is. Tehát ugye a Nizzába került először ugye előtérbe, akkor picit a többi beállós sérülése, meg a különböző lemondások miatt kipróbálásra meghívták a francia válogatottba, és akkor ott bevált, és akkor a Metzbe eljutott ugye a Nizzából, és onnan Győrbe, de hát ő azért már nem olyan nagyon fiatal, most nem tudom, hogy fejből, de ilyen 28-30 év között lehet valahol, és tényleg 25 éves koráig egy teljesen hétköznapi játékos volt, és ő maga se gondolta volna, hogy a karrierje egy ilyen fordulatot fog venni, úgyhogy ő aztán tényleg duplán is hálás azért a sorsnak, meg a saját munkájának nyilván, hogy a világ legjobb csapatához...
88-as születésű, tehát 31.
30, na hát akkor...
Most volt 31. október 3-án.
Tehát akkor még egy picit később is van az, amit mondok az Igen. életében, és most jutott föl tulajdonképpen a csúcsra, úgyhogy az biztos, hogy ő aztán duplán motivált, és neki egy olyan periódusa van ráadásul, hogy a francia válogatott is remekel az utóbbi időben, VB-t, EB-t nyertek, tehát egy ilyen felhőn utazik pillanatnyilag.
Igen, neki úgyhogy, van, igen, a 17-es VB-n nyert a franciákkal, meg a hazaiak a tavalyi EB-n, meg van egy olimpiai ezüstje, meg egy EB bronza, úgyhogy
tekintélyes. És hát most jó úton halad egy BL győzelem felé, de azt hiszem, hogy ez azért a többi játékosra is elmondható, úgyhogy én nem gondolom, hogy ez egy véletlen, hogy egy ilyen keret alakul ki, hanem ez tényleg a vezetőknek a jó szemét, meg a hozzáállását is dicséri, avval kiegészítve persze, hogy hiába lenne jó szeme mondjuk a Alba-Fehérvár elnökének, hogyha nem akarnak a játékosokéből oda jönni.
De olyat már nagyon sokat láttunk, hogy egy top klub, amelyik tele van pénzzel, meg fantasztikus eredményei vannak, össze-vissza vásárolgat névre sztárokat, és aztán meg nem lesz belőle csapat.
Hát azért volt a Győrnek is olyan periódusa, amikor azért egy picit össze-vissza vették a játékosokat, de az utóbbi évek
ez a korábbi vezetéshez kötődik. Meg egyébként mellé nyúlni lehet, csak én azt látom, hogy ők erre figyelnek.
Hát persze. Tehát, persze. Meg azért azt ne felejtsd el, hogy van egy óriási stabilitás a klub mögött, ami az ellenfeleikre, különösen a Bukarestre nem jellemző. Tehát azért, mikor egy jó játékos körülnéz, hogy hol van egy jó csapat, ahol jó kereshetek, jó bajnokságba, jó játékosokkal, hát akkor azért nagyon hamar lehúzogatja a listájáról a csapatokat. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy lehetőség a Győrnek, de kiválóan érnek vele egyelőre, és hát reméljük ez így is marad.
Így van. Akkor azért, ha már említetted, aztán ugye nyilván rátérünk a Fradira, az egy kicsit keserű pirula, de hát a Bukarest számomra abszolút meglepő módon nyert tök simán Esbjergben, és az Esbjergnek kifejezetten jó eredményei vannak a dán bajnokságban. Tehát nem egy bukdácsoló Esbjerget vertek meg, hanem egy nagyon jó formában lévő Esbjerget, ami számomra egyébként nagyon nagy meglepetés volt.
Hát nem tudom, emlékszel-e még a múlt hétre, hát hogy miről beszéltünk, hogy a Bukarest így, a Bukarest úgy. Azért a Bukarestnek egy igen erős játékos kerete van, és ne felejtsd el, hogy azért most játszott a Lekic, játszott már a Cvic.
Így van, minden játszott, Manea, mindenki játszott, igen.
Ugye a Neagu még nincsen, a Mörk meg nem is tudjuk, hogy lesz-e, de azért nem mindegy, hogy jönnek vissza a sérült játékosaik. Nyilvánvaló, hogy az edzőváltás is egy olyan dolog mindig egy csapat életébe, ami úgy meglöki őket legalábbis az elején, egy picit előre.
És, ugye az addigi másod edző a Vasile lett, ideiglenesen vagy nem ideiglenesen, ezt sem tudjuk, majd meglátjuk.
Hogy... Nem tudom, hogy megvan-e neki a megfelelő személyisége ahhoz, hogy egy ilyen csapatot hosszú távon elvigyen. Pillanatnyilag megvan, de aztán mikor jönnek majd a nehéz meccsek, meg a nehéz periódusok, akkor én azt gondolom, egy ilyen csapathoz egy nagyon rutinos, sok csatát megélt edzőre van szükség, de hát kérdés, hogy egyáltalán van-e olyan, aki hajlandó elvállalni azokkal a feltételekkel, amiket lát azért, mert ott azért most a Ridére nem tudjuk, hogy...
Pinteát akartam mondani, a Manea helyét. Igen. Nem is rá gondoltam, csak az ugrott be.
Tehát,
de tényleg, bocsánat,
a Ridéről nem tudtuk, hogy most ő ment el tényleg, vagy elküldték, vagy... De azért előtte ugye a dán edzőnőt, azt azért nagyon csúnyán...
A Hele Thomsent...
Hát
ide ő ment?
Nem. Végül is ő mondta, hát hogy
ő mondta,
lemondok,
hogy
de azért lehet, hogy
elég volt.
Lehet, hogy azért már meleg volt a lába alatt a talaj, ugye a bajnokságot gyakorlatilag elbukták. Uh-huh. A Vilcsa és a másik vereségükkel. Úgyhogy... Én úgy tudom egyébként, hogy azért a hangulat, meg a csapat szellem a Bukarestnél nem rossz. Tehát ott mindig is egy jó gárda volt, csak hát viszontagságos egy kicsit a körülmények.
Na de hát azért ide visszajön a Neagu meg a Mörk, hát meg konszolidálódik valahogy a helyzet, akkor bivaj erősek lesznek.
Láttam egy-két összefoglalót a Dedu például parádésan védett, akit ugye jól ismerhetünk a Siófoktól, tehát van egy jó pár aduász abban a pakliban, és ezzel a győzelmükkel ugye egy elég komoly opciót szereztek arra, hogy a középdöntőben is már jó helyen végezhetnek szemben a Fradival, ugye.
Na jó, térjünk rá erre a kicsit kesernyésebb, sőt, sokkal kesernyésebb témára, mert hát ugye tényleg azt gondoltuk, hogy hát mikor, ha nem most, ugye elment Christian Standba a Fradi a Vipershez, és hát azt hittük, hogy ezt most lehet hozni. Itt egy fél kanyar tegyünk már, az hogy van, hogy most valakinek vagy porszleválása van, vagy nem, ezt a lőkesztorit, én ezt nem értem. Hogy most hát nem, vagy nem. Ez kamu volt, vagy mert egyébként meg azért nem. Viszonylag egyszerű diagnózis megállapítani, hogy van-e, és levált porccal nem lehet 9 gólt lenni, mert
hát
így
de lehet. Az a helyzet, hogy lehet.
Akkor.
Ugye itt többféle verzió kering, az egyik az, hogy a IRM-en olyan valami olyat találtak, amiről kiderült, hogy egy régi sérülés, tehát nem egy porclevásot gondolom, hanem egy beszakadás lehetett. De az is lehetséges, hogy tényleg le van neki egy darab válva, ami...
Tehát az néha nekem volt, hát én azt tudom, hát milyen.
Nekem is volt, és az mikor beszorul...
A beszorul, az rohadtul.
Az rohadtul fájni, de ha van egy jókezű csontkovács, aki ki tudja mozdítani, ahogy nekem ezt csinálták, akkor én egy fél évet játszottam úgy vele, teljesen fájdalommentesen, a következő beakadásig, amikor aztán meg kellett operálni, tehát elképzelhető, hogy egy ilyen van nála is. Én nem tudom, nekem az volt a
de egy másik
amitől egy picit a mondjuk ilyen gyanús a történet, hogy egyből azt mondták, hogy egy fél év.
Na
most egy meniszkusz sérülés, az semmi esetre se fél év, az
egy sokkal hónap,
súlyosabb.
Egy hónap múlva, most ez
kihagyást a... jelent. Tehát szerintem volt itt egy kis
porhintés,
meg a norvég válogatott sajnáltatja magát pillanatnyilag ez a taktikája.
Bíró Blanka nyilatkozta, és majd ugye a harmadik fél időben majd ott megkérdezzük tőle, hogy tényleg így volt, hogy a videózásnál ugye eleg Gabi nyilatkozta a meccs előtt, hogy rengeteget készültek lőkéből, megy a kukába az összes videó, hogy elő se vették tényleg már a meccs előtti taktikánál, mert annyira biztosak voltak benne, hogy nem játszik, azt lőtt 9-et.
Hát az a helyzet, hogy hiába készülsz rá, amikor így játszik, akkor tehát nem dobták van a kukába a
ezt majd
videó felvételket,
majd
akkor is.
Mert erről majd ugye beszélgetünk a stúdióban a Fradi Metz meccs előtt, de próbáld meg most elmondani, ha ezt ellet, hogy mit lehet csinálni egy ilyen csajjal, mint a Heidi Lőke? Hogy lehet őt megfogni?
Hát nyilvánvaló, hogy különös figyelmet igényel a védőktől, tehát kommunikálni kell a belső védőknek mindig, hogy merre jár. Mert ugye nála az a borzasztó nehéz, hogy ellentétben a beállósok nagy részével, akik beállnak a falba, egy pozíciót elfoglalnak, vagy pici helyváltoztatással megkeresik azt a helyet, ahova elküldi őket az irányító, és onnantól, amikor elindul a figura, akkor zárnak, vagy leválnak, vagy csúszkálnak jobbra-balra, de minden esetre nagyon kevés az a beállós játékos ezen a szinten, aki állandóan mozgásban van. Na most a Lőke ugye azt csinálja, hogy érdemes megfigyelni, hogy fölérnek a támadáshoz a norvégok, vagy most a Viper, tehát ahol játszik, mindegy, hogy melyik csapatban van egyébként.
Szinte csak norvég van a csapatban.
Ő a fal mögött, a jobb szélsőtől a bal szélsőig kétszer ide-oda lesprinter egy kis zavaró mozgást, amitől néha már eleve megkapja a labdát, mert mondjuk egy felhelyezkedő kettes mögött már oda be lehet neki játszani. Lőttek így gólt a Fradinak, ugye a Tóth Niki mögé bement kétszer is egymás után, egyből, ahogy fölértek. Na most ezután a zavaró repülés után valahol elhelyezkedik, de addigra a védők már egy picit nehézségben vannak, hogy most hol a Lőke, mit csinál, kinek kell rá vigyázni, ugye addig, amíg mozgott, addig lehet, hogy egyszer-kétszer meg tudták váltani, hogy éppen kinek a felügyelet alatt van, de a sok mozgás miatt ezt könnyen elszámolják, és akkor utána, amikor elindul a figura, és ő már elfoglalja azt a pozíciót, amivel kizárja a védőt maga mögött, amit láttunk a Ferencváros ellen jó párszor, hogy egyszerűen akkor valaki megfogta, de hátulról az meg már nem eredményes, mert ha megkapja szemből a labdát, akkor ő már ott abból hetest vagy két percet, hogy gólt csinál. Úgyhogy ezért borzasztó nehéz, és azon kívül, amiről beszéltünk a harmadik félidőben is, tehát ő nem csak, hogy sokat mozog, meg zár, hanem rendkívül kellemetlen módon csíp, rúg, harap, rángat, eltol, tehát egy igen csak kellemetlen ellenfél, nem csak ott áldogál, mint egy jó gyerek, és várja a labdákat. És azért, amikor avval foglalkozik éppen a védő, hogy már megint belém mart egy kicsit a vádlimba, vagy a felkaromba, vagy a hasamba, közben meg is kapta a labdát, aztán bedobta. Tehát mindent összevéve tényleg egy különlegesen
ezen múlt?
Nehéz játék. Nem tudom. Nem tudom, mert
és akkor most beszéljünk a
lökén kívül most, is dominálta.
Hát mondjuk Árcán lőtt hetet.
Árcán lőtt hetet, igen. A szélsőik is.
Igen, nagyon megszortak.
Nagyon megszortak, a visszarendeződésünk nem volt megfelelő a gyors játékuk ellen, tehát mindig lemaradt azért egy-egy ember. Mindig valaki hol térben volt, tehát nem volt olyan jó szervezett a Fradinak a visszafutása, ahogy egy ilyen csapat ellen ezt kellett volna. Úgyhogy több játékelemben is jobb volt a Vipers, és azon kívül, amivel még gond volt, hogy a ferencvárosi támadások, amiknek ugye az a jellemzője, hogy mozgékony, jól cselező játékosok szétszedik egy az egyezésekkel, kontrajátékokkal az ellenfélnek a védelmét, amire én számítottam, hiszen azért egy elég nehézkes védelme volt a Vipersnek. Tehát megnézted a négy belső védőjüket,
igen.
Azért nem erősek voltak, de nem olyan nagyon jó lábúak, és látszott is, amikor ugye a Háfra jó lendülettel cselezett, akkor szinte ellenállás nélkül tudott bemenni középen is, kettesbe is. Csak az volt a probléma, hogy a többi játékos a Háfrán kívül, sem a Kovacsics Anikó, sem a Kluiber, sem a Klivinyi, sem a Tótniki, sem a Christensen nem volt olyan dinamikában, nem volt olyan sebességben, hogy ezeket a védőket meg tudták volna verni. Úgyhogy egy olyan csapat, amelyiknek a támadási hatékonyságra, a gyorsaságra és a dinamikára épít, nem a nagy lövésekre, az mikor elveszti azt a dinamikai vagy sebességbeli fölényét a védelemmel szembe, akkor nagyon, nagyon nehezen mennek a góllövések, és tényleg az, hogy bent tartották egy ilyen tizen belülre a meccset, az nagyjából a Háfrának és a Bíró Blankának volt köszönhető.
Na most ez a vereség sajnos túlmutat önmagán, ez nem csak egy vereség, hanem ez nagyjából azt jelenti, hogy ami hétvégén következik Fradi meccs, az szinte sorsdöntő lesz a Fradi szempontjából, mert nyilván nem fogjuk itthon tízzel megverni a Christiansenet, valószínűleg itt az egymás ellen is ugrott, és egy újabb esetleges pontvesztés vagy vereség, az majdhogy nem borítékolna egy csoport harmadik helyet, ami ugye továbbjutás, mert a Podravkát szerintem kivehetjük a kalapból. Na de hát a párhuzamos csoportban ott a Rostov meg a Bukarest, tehát oda gyakorlatilag...
Az Esbjerg.
Meg az Esbjerg, így van, így van, így van. Tehát konkrétan onnan az esélytelen nyugalmával folytathatná a Fradi, ezt hát
ugye őszintén. Nem is a harmadik hely, ami problémás,
hanem a pont, ha nem visz, nem visz elég pontot.
Elég pontot, már pedig... Ha nem vered meg itthon mondjuk a meccet, akkor valószínűleg a Vipert azért megverheted meg még itthon, akkor kettő igen, pontot kettő tudsz vinni. Azért az nagyon vékonynak tűnik.
Igen, és azért a meccs beárazta magát ezzel a 40 gólt dobt. Nem tudom, milyen a Vodravka, ezt hozzáteszem, mert azok is olyan szélsőségesen tudnak játszani, néha egész elfogadhatóan, néha katasztrofálisan. Hát most kaptak 40 gólt meccsben, azért az nem, az gombózból is sok.
Igen, hát nagyon dinamikusan, gyorsan játszott a Metz. A Podravka elvileg erősödött szerintem a szezon előtt, hiszen azért a Ljubljana a két legjobb játékosát megszerezték, ugye a Stankót és a Cakalut,
igen,
akik azért jó játékosok, tehát mindenképpen erősödött vele a Podravka, és azért van egy elég jó fizikailag erős csapatuk. De hát nem volt esélyük a Metz ellen. Ráadásul azért megnéztem ezt a mérkőzést, ugye a Metznél hiányzott jó pár játékos, ugye vannak az alap sérültjeik, akikről tudtuk, a Xenia Smith, akinek a vállával van probléma, illetve a Glozer, aki nem tudott játszani, de emellett még a Kanor se játszott, aki az első számú
lövőjük
ugye azután, hogy a Smith nincsen. Tehát azért jó pár alapemberük nélkül, és ugye elment Edwidge, tehát azért jó pár alapember nélkül is kifejezetten jól játszottak. Ugye Burgard nagyon jó volt, aki az új szerzeményük, a jobb átlövőbe a dán balkezes játékos, de van ez a Szajka nevezetű balkezesük, a fiatal szintén jól játszott. Nagyon fiatal csapattal játszottak. Úgyhogy...
Mit érzel vasárnapra?
Hát borzasztó nehéz lesz. Tehát az biztos, hogy azzal a teljesítménye, amit a Vipers ellen nyújtott a Fradi, nem fognak tudni nyerni. Na most az is nyilvánvaló, hogy ennél sokkal jobban tud játszani a Ferencváros, különösen hazai pályán. Tehát én nagyon remélem, hogy azt a Fradit látjuk, amelyik a tavalyi szezonnak az első pár mérkőzésen hazai pályán, például a Vipers ellen kiválóan küzdött, meg játszott. Avval azért van esélyük a Metz ellen, mert azért a Metz jó csapat, de szintén egy fiatal játékosok, sok fiatal játékosuk van, akik azért hajlanosak a hullámzó teljesítményre, de nyilvánvaló, hogy van a keretükben egy-két nagyon rutinos, meghatározó ember, mint a Grázzádi például, aki azért kézbe tartja ezt a csapatot, úgyhogy nehéz lesz, de nem, egyáltalán nem megoldhatatlan feladat, viszont ott van a pallós a feje fölött a Fradinak, hogyha ezt a meccset elbukja, akkor a távolabbi esélyek akkor nagyon rosszul néznek ki.
Minimálisra csökkennek körülbelül. Beszéljünk még egy meccsről, mert számomra az egész hétvége legmeglepőbb eredményét a Brest produkálta. Mindenki oda volt, hogy most aztán úgy megerősödött a Budusnosz Podgorica, hogy Final Four esélyes, meg így, meg úgy. Na, ehhez képest Podgoricában Budusnosz Brest 32-35, három gólos francia győzelem, úgyhogy végig simán vezettek a franciák. Nem az volt, hogy a végén megfordították, tök simán megverték őket.
Igen, ez borzasztó meglepő, főleg úgy, hogy ugye az EHF beharangozót is olvasva, meg amit láttunk a felkészülési meccseknél, az volt a mondás, hogy újra itt van a Budućnost védelem. Az a híres, neves, montenegrói áttörhetetlen fal.
Ehhez
képest 35-öt vertek nekik otthon, úgyhogy még a kapus nem is védett rosszul. Tehát ez egyáltalán nem lehetett rá számítani. Anna Gross fantasztikusan játszott, olyan lövései voltak, hogy egyszerűen tarthatatlan volt. Mármint a Brest oldalán, ugye azért ott is vannak azért jó játékosok, tehát...
Hát gondolom, akárhogy nem lehet nyerni ezzel.
Azért ilyen értelemben nem volt teljesen elképzelhetetlen ez a siker, de meglepő eredmény, és hát lehet, hogy ez jókor jött a Podgoricának, hogy hoppá, azért nem olyan egyszerű az élet, és el tudom képzelni, hogy Adzsics ezen a héten egy picit rendbe rakta a fejeket a montenegrói oldalon, mert azért továbbra is azt gondolom, hogy egy igencsak jó kerete van ebben az évben a
De hát ez nekik is borzasztóan meleg így a pite, mert hát ugye ott van még a Vilcea, azért ők győzelemmel kezdtek a Bietigheim ellen, jó csapat a Vilcea, és ha ott is két ponttal jönnének be, ugye a Győrben vele szemben nincs sok esélye a Podgoricának, akkor gyakorlatilag az ő hát Final Four-os esélye is elszállt.
Meg ugye ne felejtsd el, hogy a Fradi csoportja mellett ez a másik nagyon kiegyenlített csoport.
Igen.
Tehát most a Vilcea megvert a Bietigheimet, de tudjuk, hogy a Bietigheim egy nagyon jó csapat, amelyik nem valószínű, hogy nulla ponttal fogja befejezni ezt a csoportkört, és ugye a Brestevel egy nagyot húzott, hogy idegenbe tudott két pontot hozni. Tehát még hogyha továbbra is azt mondjuk, hogy a Budućnost az esélyes ennek a csoportnak.
Én már ezt nem mondom innentől.
Akkor ki fog onnan kiesni?
Nálam egyébként a Vilcea az esélyes a csoportnak, szerintem nagyon jók.
Hát ők egy sikerszériában vannak pillanatnyilag, de azért a román csapatoknál sose felejtsd el, hogy ugyanahogy egy ideig nagyon jók, úgy lehetnek nagyon rosszak is. Tehát ők pont befuthatják a másik irányt, mint a Bukarest, de egyelőre nagyon együtt vannak, jól védekeznek, nagyon kemények, jó kis csapat, ugye sok külföldivel, mindenféle nemzetiséget össze tudtak oda gyűjteni jó játékosokkal, tehát pillanatnyilag a zöld lámpák vannak a Vilcea oldalán, de hát ez változhat addig, ugye főleg február márciusban.
Na, egy biztos érdekesen kezdődött a női BL, és úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást, és akkor maradunk, mert ez egy ilyen női műsor. Most ugye férfi vonalon igazán sok érdekesség nem történt, viszont a női bajnokságban, hát ott aztán zúzzák egymást szépen a csapatok. Ugye mondhatjuk, hogy azért főszerepet vállal ebben oda-vissza, mert előbb megverik a Siófokot, aztán otthon kikapnak a Debrecentől, és akkor nyilván, ha szót értünk az Érdről, akkor utána mindenképpen egy hosszasabban elemezzük a debreceni történéseket, mert ott valami nagy dolog van készülőben, pillanatnyilag is a második helyen állnak, nyertek a Fradin, nyertek Vácon. Döntetlent játszottak, igen, a Fradin, nyertek Vácon, most nyertek nagyon simán Érden. Hát Köszner Vili nagyon összerakta ezt a Debrecent.
Hát pillanatnyilag lehet azt mondani, hogy hát azt nem tudom, hogy érdemes-e itt erről beszélni, hogy az ezüstéren meg a bronzéremben még nagyon sok mérkőzés van hátra. Az biztos, hogy most pillanatnyilag talán a legjobb formában lévő csapat a bajnokságban a Debrecen.
A Győrt is beleért.
A formát tekintve, aztán lehet, hogy egy rossz formában levő Győr is erősebb, mint a Debrecen, de én ugye kimondtam a tegnapi mérkőzés, amit az első fél időben a Debrecen mutatott játékba, sebességbe, szervezettségbe, az nagyon magas szint volt. Tehát egyszerűen egy ilyen technikai káot nyomtak az Érdnek az első 30 percbe. Az Érd azt hiszem, hogy a Siófok elleni nagy mérkőzés után még nem tudták magukat a lányok teljesen az elejére abba az állapotban hozni, hogy megfelelően reagáljanak a Debrecen gyors játékába. Ugye különösen a lányoknál jellemző azért a női játékosoknál, a csapatoknál, hogy egy nagyobb siker után olyan érzelmi kisülés keletkezik a játékosoknál, hogy utána nehéz a következőre ugyanazon a szinten játszani. Ugye elég, ha csak a magyar válogatottra gondolunk, a női válogatottunkra. Hogy
ez a férfi válogatottunk, ne ugyanígy van.
Ha általában egy nagy meccset játszunk, igen, a következőn igen. A halálfélelmünk van, hogy bárkivel játszunk, akkor... Tehát ezt láttam most egy picit az Érden is, de hozzáteszem, hogy nagyon jól játszott a Debrecen. Kovács Anna fantasztikusan játszott az
itt
első
30 percben. Miért nem válogatott Kovács Anna? Ennek azért csak utána kéne menni. Mert ez olyan szépen, így, hogy főleg, hogy nincs Planéta Szimonetta, hát azért szerintem ez hatalmas nagy luxus, hogy egy ilyen formában lévő Kovács Anna egyszerűen nem válogatott. És erről olyan csönd van.
Hát én annyit tudok róla, hogy volt egy-két összetartás, ahol nem vett részt, mert jelezte a Rasmussen fele, hogy pihenőre van szüksége, vagy nem tudom pontosan milyen indokkal, de hogy nem ment el. És hogy most utána ebből az lett a következtetés, hogy nem fogja meghívni, vagy csak nem hívja majd csak az EB-re, illetve a világbajnokságra, ezt nem tudom, mert nincs hivatalos
kommunikáció. De ugye nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egy ilyen formában lévő balkezes, legalább üljenek le beszélgetni, szóval azért nehogy ez ilyen sértő.
Hát azért az Annának a válogatott beli élete az egy viszontagságos történet. Nem csak a Kimmel, hanem korábban is. Tehát ő azért egy elég karakteres játékos, nem könnyű eset, de kétségtelen, hogy amikor jó formában van...
Kluiber nem fogja egyedül megoldani ezt egy világbajnokságon.
Pillanatnyilag támadásban különösen a Kovács Anna legjobb magyar balkezes játékos, ezt kár szerintem nagyon elemezgetni, jobb mindenkinél, aki pillanatnyilag ezen a poszton játszik, különösen amit tegnap mutatott, ahol nagyon dinamikusan, pontosan jól játszott, de azt is tudjuk, hogy azért sajnos nála sem mindig tudja stabilizálni a formáját. Meg azért más a nemzetközi válogatott meccsek, tehát nem tudom, hogy mi van. Én nagyon remélem, hogy látni fogjuk a válogatottba, mert én szeretem őt különben is, a játékát is, meg egyáltalán jó játékosnak tartom. Pillanatnyilag a vezére ennek a
jó, én csak azt mondom, hogy nehogy ilyen sértődőses alapon maradjon ki valaki, üljenek le, azt beszéljék meg, tehát valahogy, hogyha...
Mindenesetre visszatérve tehát erre a mérkőzésre, aztán a második fél idő az már kiegyenlített volt, és lehet volna lehetősége az Érnek fordítani is akár, de belehibáztak azokban a pillanatokban, amikor igazán vissza lehetett volna jönni a mérkőzésbe. Úgyhogy megérdemelten nyert a Debrecen.
Jó, nem is erről az egy meccsről, hanem a Debrecen jelenségről. Tehát itt valamit nagyon kitaláltak. Én egyébként ismerem Ábrok Zsoltot, ő az ügyvezetője, és egy évek óta olyan szisztematikusan teszi össze ezt a csapatot, és vált edződ, de nem kapkodva, és igazolnak játékost, és beérett az egész. És hát, én azt hiszem például, amikor Köszner Vidit visszahozták, én azt hittem, hogy na hát ez egy ilyen vészmegoldás. Mindig oda nyúlunk, van egy-két ilyen, a Honvéd foci csapatánál mindig Szurgent Lajos volt, hiszem 14-szer volt ilyen beugró. Kicsit azt hittem, hogy ez lesz majd Köszner Vilivel is, hogy most hirtelen nem találtunk edzőt, gyere Vili. És hát ehhez képest olyan marha jól összerakta ezt a csapatot, hogy
igen, pillanatnyilag ez a helyzet. Ugye azért, amit mondtál a Vilinek a szerepéről, hogy hányszor volt, meg, tehát ő ezt sokszor eljátszotta, hogy visszajött és összerakta, aztán mégis valahogy elküldték.
Tehát, ez az edzők sorsa.
Hát igen, azért mondom, tehát hogy ez az, hogy most összerakta, jól és jól működik, ez nem azt jelenti.
Már tavaly is jók voltak, tavaly is voltak már jelei ennek.
Voltak hogy... jelei, de azért most ne felejtsd el, hogy azért, tehát a Debrecen, amelyik az egyik legpatinásabb magyar klub EHF győzelmekkel, meg egy komoly háttérrel.
Meg elképesztő háttérrel és szurkolótáborral.
Szurkolótáborral azért a város mögöttük.
Bocsánat, állt. Itt jegyezném meg, szabad ne feled, hogy Monc Attila kollégánk len volt a héten Debrecenben, és egy elég komoly anyag készül Kezeket fel című műsorunkban holnap pénteken 17 órakor láthatjátok. És akkor az még ugye nem is az érdi siker előtt készült. És akkor egy kicsit ott a hátteret megvilágítjuk, mert van háttér, tehát Debrecenben, aztán tényleg van mire építkezni.
Azért mondom, hogy ez egy tradicionális klub, és ahhoz képest azért az elmúlt 10 évet megnézed, azért rangon alul
abszolút
szerepeltek, tehát számomra nem meglepő, hogy azért előbb-utóbb összejött nekik egy jó periódus, meg egy jó összerakott csapat. De azért azt mondom, hogy a magyar bajnokság annyira kiegyenlített, hogy most egy sikerszériában vannak, de lehet, hogy majd lemegy a vád hozzájuk, aztán kikapnak. Egyébként például a Fradi utáni mérkőzésen kis hián kikaptak a Békés Csabától otthon.
Otthon, igen.
Tehát
igen,
azért igen. Ez a női bajnokságra jellemző, hogy minden csapat veszélyes. Most ugye láttuk a Szombathely csapatát, akik nagyon jól tartották a Vácot.
Igen.
A Kisvárda is pont a Váctól pontot sem. Tehát
aztán meg viszont Fehérváron simán kikapott.
Itt nagyon mindenre lehet számítani egy-egy mérkőzésen, de az egy jó jel egyébként, hogy ugye most lesznek hétvégén az EHF Kupa második fordulója, ahol játszik a
így van, adjuk a Vácot.
A Debrecen, akik jó formában vannak, és az jó lenne, ha tovább jutnának, mert akkor a Sport TV-n tudjuk az EHF kupa
két kört kell menni a Debrecennek, ebből egy ez lesz az első.
Na. De egyébként azért még egy körrel korábbra vissza tekinthetünk, mert ugye azért a Siófoknak a veresége Érden azért az meglepő volt. Hiszen azt
bár
gondoltuk,
hogy...
azt gondolták sokan, hogy a Siófokot idén nem nagyon tudják megszorítani a Fradin és a Győrön kívül más csapatok, és ehhez képest ugye egy elég sima vereséget szenvedtek. Úgyhogy ez is csak azt igazolja, amit az előbb mondtam,
hogy kiegyenlítettek,
és ezek a csapatok, egy Debrecen, egy Érd, egy Vác, vagy akár egy Fehérvár mindenképpen képesek a meglepetésekre.
Ettől
az úgymond nagy csapatok ellen is.
Ettől ilyen jó ez a magyar bajnokság, és ettől jó nekünk, mert van miről beszélgetni hétről hétre, és reméljük, hogy érdekes is volt. Mára ennyi volt a kézivezérlés, de jövünk a jövő héten is. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.